Köszöntöm a testvéri gyülekezetet, a kedves vendégeket és testvéreket. Kedves gyülekezet, a Bibliáról az a hír járja, hogy nehéz. Sokan azt mondják a világban, hogy a Bibliát nehéz olvasni, érthetetlen, időnként érthetetlen jelképek vannak benne. A Biblia mégis azt mondja, hogy az értelmesek értik. De mindezt azért mondtam el, hogy azt a mondatot el tudjam mondani nektek, hogy az igazán fontos dolgok a Bibliából minden rendű és rangú ember számára érthetők. Ha valaki tehát üdvözülni szeretne, ha valaki szeretné megismerni az Isten országát, és szeretne oda eljutni, az bőséggel talál olyan idézetet és olyan igét, aminek alapján megtérhet. Természetesen van, aki kutatja az ennél mélyebb és nehezebben érthető dolgokat is. Én most egy egyszerű igét idéznék, Máté evangéliuma 24. fejezetéből, az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédből, jól ismert igevers, mégis érdemes fellapozni. Tehát Máté evangéliuma 24. fejezetéből a 13. verset a Károlyi Bibliánk ki is vastagította, ezt az idézetet valóban fontos, szinte létfontosságú, főleg jelenkorunkban. Tehát olvasnám Máté 24.13-at. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Ilyen egyszerű, tehát nem is olvasnék sem előtte, sem utána igéket. Ilyen egyszerű a mai ige tanulmány alap gondolata. De aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Jézus Krisztus szájából származik ez a gondolat, ez a mondat. És ennek a mondatnak van egy nagyon pozitív, jó hír jelentősége, de meg kell mondjam, van egy kevésbé jó hír értéke is. A jó hír az, hogy aki bizonyos szabályszerűségeket betart ebben az életben, itt az álhatatosságra gondol ez az ige, az Istent meg fogja látni. Ilyen egyszerű ez a képlet. Hogy miért mondtam azt, hogy kevésbé jó hír is van benne, aki viszont nem tart ki mindvégig, az nem üdvözül. Tehát ennek az igének van egy pozitív és egy negatív megfelelése is. Aki tehát küzd, aki kitartóan küzd ebben az életben, és van egy kulcsszó ebben az igében, hogy mindvégig. Most ezeket szeretném boncolgatni ezen a délelőttön. Az ige tehát arra ad választ, hogy kicsoda üdvözül. Az ige arra keresi a választ, hogy kicsoda üdvözül. Emlékszünk, amikor a tanítványok föltették ezt a kérdést, hogy a gazdag ifjú esete után, hogy kicsoda üdvözülhet tehát. Nagyon sok embert foglalkoztat az a kérdés, hogy kicsoda üdvözülhet. Ha az embereket megkérdeznénk, akár vallásos embereket, kicsoda üdvözülhet, hát van, aki azt mondaná, hogy hát, hogyha én eljárok a templomba, ha bizonyos cselekedeteket végrehajtok, nem. Azt mondja Krisztus, aki mindvégig álhatatos marad, csak az fog üdvözülni. Szeretném jelezni, hogy a régi idők emberei sokkal kitartóbbak voltak, mint a mai. Felnövekvő generációk. Ugye ma, ha valaki valamit megkíván, akkor mit csinál? Elmegy a szupermarketbe és megveszi, nem? Csak pénzkérdés. De régen ahhoz, hogy legyen kenyere egy családnak, mi kellett? Hát ahhoz szántani kellett, nem? Ahhoz szántani kellett, ahhoz vetni kellett, ahhoz miután hosszú-hosszú idő után ugye az a mag kikelt, utána a kemencét be kellett melegíteni, fát kellett vágni. Tehát annyi, most nem sorolom végig, tudjátok miről beszélek, ahhoz, hogy a családnak pusztán csak kenyere legyen, tehát nem csokoládéről beszélek, és nem hamburgerről, hanem kenyérről, ahhoz, tehát a legegyszerűbb élelemről, ahhoz is sok-sok dolgot kellett végigvinni, és több embernek kellett nagyon kemény kétkezi munkát végezni. Ma pedig fölveszem a cipőmet, lemegyek a üzletbe, és veszek egy kiló fehér kenyeret. Kész. Egyszerűen megszoktatták velünk, hogy ha valamit akarunk, megvesszük. Hogy azért kitartóan küzdeni kell, hogy azért dolgozni kell, munkálkodni kell, ezt a mostani felnövekvő fiataloknak egyre kevésbé tanítják meg. Inkább az a program van belénk súlykolva, hogy amit akarsz, gyorsan megteheted. Gyors pénzkereseti lehetőség, csak lépjél be egy, nem tudom én, valahova, már is pár hónap egy-két év is dúsgazdag leszel, mindent megvehetünk azonnal, mindent elérhetünk azonnal, és ezt gerjesztik bennünk, hogy ezt akarjuk, hogy azonnal, azonnal és azonnal. És nézzétek meg, hogy a mostani emberek milyen türelmetlenek, nem? Hogyha a metró az óra előtt elmegy egy embernek a Budapest aluljáróba, akkor jobb, ha nem tudjuk meg, miket mond. Pedig 3 perc múlva ott a következő metró. Tehát nem az, hogy naponta egy busz megy, vagy 2. Egyszerűen olyan életvitelre rendezkedtünk be, amely táplálja bennünk a kitartás hiányát. Táplálja bennünk azt, hogy legyünk türelmetlenek. Mint hogyha, és itt már bibliai háttéren gondolkodom, mint hogyha Sátán állna el mögött az egész dolog mögött. És tudjuk, hogy ő is van e mögött. Ellen Goodwight-nak van egy olyan mondata, biztos olvastuk, hogy az utolsó időben Sátán fel fogja gyorsítani a világ folyását. Fel fogja gyorsítani. Megszűnik az, hogy mi leülünk is egy fél napot olvasgatunk. Meg fog szűnni egyszer, legalábbis az a cél, hogy megszűnjön. Persze nem kellene megszűnnie. Sátán felpörgeti az eseményeket. Felgyorsítja az eseményeket. Szeretné megakadályozni, hogy mi tudjunk gondolkodni, hogy mi tudjunk egy picit leülni, és aki egy picit leül és gondolkodik, már ott a lelkiismeret furdalás, hogy én munkanélküli vagyok, nekem nincs munkám. Én csak itt unatkozom, én csak itt, én nem találom a helyem. Tudnunk kell, hogy a legnemesebb foglalkozás ma az imádság. A legnemesebb foglalkozás ma az igeolvasás. Senki ne érezze magát dologtalannak, aki imádkozik. Senki ne érezze magát munkanélkülinek, aki olvas, aki Bibliát olvas. Igen, vannak kötelességek. Sok minden vár bennünket, otthon is, a munkahelyünkön is. Ne engedjünk ennek. Az emberek azt hiszik, hogy az az igazi státuszszimbólum, hogyha én fontos, hogy akkor vagyok fontos ember, hogyha nekem mindig tevékenységem van. Hogyha én mindig megtalálom a magam munkáját, hogyha én fáradtan és elcsigázva érek haza, mert akkor én aznap dolgoztam, mert akkor én fontos ember vagyok. Ha én a házi munkát szinte láncszerűen csinálom, és vasalok, és mosok, és takarítok, akkor én igazi családcentrikus ember vagyok. Csak este fáradtan rogyok az ágyba, igeolvasás, imádság, hát arról nem is álmodhatok. És mondjuk, hogy család, és mondjuk, hogy munka, és mondjuk, hogy ez az élet. És Sátán is mondja, ez az élet. Nagyon vigyázzunk ezzel, mert Isten gyorsan dolgozik, de soha nem siet. Ugye ismerjük a hadászati mondást, a gyorsaság szükséges, a sietség káros. Sátán sieteti a mi életünket. De soha nem szabad sietni. Nekünk, tehát egy szóval sem mondja az ige, hogy a keresztény ember lassan él. Pál apostol mit írt? Az én futásomat elvégezte. Pál apostol nem gyalogolt, ő futott. De mindig megtalálta azokat az időpontokat, amikor ő imádkozhatott. Ha nem találta meg, Isten megtalálta neki a börtönbe. Mert Isten nem a sietség istene, hanem a hatékony és gyors munka istene, aki ugyanakkor megfelelő regenerációs időket és pihenő időket is biztosít. Tehát Sátán pontosan tudja azt, hogy jelen korunkban az emberek életét fel kell gyorsítani. Miért kell felgyorsítani az életünket? Ha Sátán nem gyorsítja fel az életünket, mit fogunk csinálni? Törvényszerűen megtérünk. Mert az az ember, aki ismeri a Bibliát, az az ember, aki hívő, az az ember, akinek a kezében van a Szentírás, és van ideje, nincs más választása, mint olvasni fogja, és meg fog térni. Ezért Sátánnak tulajdonképpen egy vagy két fontos fegyvere van, hogy az időnket elvegye. Az időnket sikerül elvennie, nem fogunk olvasni. És lehet a polcunkon 20 évig, ez a nagyon sokat hangoztatott könyv, a Biblia, mégsem érünk vele túl sokat. És Sátán azt is tudja, hogy ha valaki győzhet, annak kitartásra van szüksége. És ezért olvastam fel ezt az alapigét, aki mindvégig állhatatos már az üdvözül, Sátán pontosan tudja, hogy csak az az ember, aki rendszeresen imádkozik, aki rendszeresen igét olvas, aki rendszerezetten él és gondolkodik, az szert fog tenni kitartásra, küzdeni akarásra, állhatatosságra. És ettől fél az ördög. A Biblia szerint Sátán nem sok mindentől fél. Istentől fél. És még egy valamitől talán mondhatom így, a kitartó és küzdő keresztény embert. Azért mondom, hogy fél, mert igazából nem fél Sátán az embertől, de Istentől fél. És a kitartó és küzdő ember mögött ott van az Isten. Tehát Sátán nem tőlünk fél, az Istentől fél. A mögöttünk lévő Istentől fél. Minket eltipor és eltaposna egy perc alatt, mint Jobot el akarta. Kedves gyülekezet, meg kell értenünk, hogy Jézus arra utalt. Az utolsó időben nem az lesz a nagy szó, ha valaki mindent tud a proféciákról, nem az lesz a nagy szó, ha valaki a teljes írás ismeri kívülről, belülről, és jól szól hozzá egy Biblia körben, az is nagyon fontos. Jézus azt mondja, hogy nem ez számít. Nem az számít, hogy a lámpás a kezünkben van önmagában, hanem hogy mi van a lámpásban. Mert a lámpás lehet a kezünkben tartani, és nincs benne fény, ugyanúgy elbotlunk, ugyanúgy az éjszaka közepén. A lámpásban van-e fény, és Jézus azt mondta, az utolsó időben az lesz a nagy szó, ha egy hívő ember kitartó. És ugye az ellenség ezzel nem dolgozik, ahogy mondtam is. És Jézus azt is mondta, hogy az utolsó napokban az Isten népének szüksége lesz a kitartásra. Miért? Mert késik a vőlegény. Mert késik a vőlegény. De szeretném megkérdezni, a vőlegény tényleg késik? Ugye azt mondja az apostol, mint némelyek, vagy mint sokan késedelemnek gondolják. De az ige azt mondja, és nagyon pontos az ige, a vőlegény nem késik. A vőlegénynek pontos időrendje van. A vőlegényről azt hiszik, hogy késik. Mint némelyek késedelemnek gondolják. De hozzáteszi majd később, de nem késik el az ígérettel az Úr, hanem hosszant ő érettünk, hogy mindenki, aki emellett fog dönteni, mindenki megtérésre jusson. Isten tehát nem késik, és a könyveinkben is olvashatjuk, Istennek olyan precíz órája van, hogy ehhez képest a mi időszámításunk, ami a bolygónk legpontosabb órája is elhanyagolható. Isten másodperc pontosan dolgozik, és előre szerkeszti az eseményeket. Előre összeszerkeszti az eseményeket. Tehát nem késik el az ígérettel az Úr. De Isten népe viszont elfárad. Ugye erről szól a tízszűz példázat, amiről én most nem beszélnék hosszabban, de jelzi ez a példázat, hogy egyesek elfáradnak ebben a várakozásban. Nem mutatják, de Isten népének egy része megfárad. Megfárad, és a mindennapi dolgok végzése közben egyre kevésbé koncentrál a második adventre. Elalszanak. Isten népe elalszik. És ami hasonlóan rossz, vannak, vagy lesznek sokan vagy némelyek, akik nem alszanak el, hanem gondolkodnak, imádkoznak, és próbálnak úgymond felszínen maradni, ugye mindannyian erre törekszünk, de valahogy nem tesznek szert lelki szívosságra és állóképességre. Ugye tudjátok, hogy a fizikai életben melyik az a tevékenység, melyik az az alapelv, a 8 alapelv közül, amelyik szívosságot és kitartást eredményez. Melyik az? Mert nem a táplálkozás. A mozgás. A testmozgás. Zárójában jegyzem meg, egyfajta szakmai ártalomként is, hogy a testmozgás, a fizikai testmozgás lelki-szellemi állóképességet is eredményez, hogy maga után van, nem törvényszerűen mindig, de hozzásegít a szokás alapján. A testmozgás, a fizikai életben a testmozgás az, ami minket edzetté tesz. És a lelki életben mi tesz minket lelkileg edzetté? Hogyan válhatunk lelkileg edzetté, mert Jézus erről beszél. Legyetek lelkileg edzettek. Legyen lelki állóképességetek. Jézus maga ebben egyébként példát mutatott. Péter apostol nem. Péternek volt lelki állóképessége? Hányadik lépésnél bukott el Péter? Az elsőnél? Nem. A nulladiknál. El sem kezdődött a misszió. Péter már megtagadta a mesterét. Az első lépés még nem volt. Jézust még éppen kihallgatták. Tehát még el sem kezdődött a misszió, még igazából a Jézusi munka még nem indult el. Az egyik tanítvány már átkozódva és esküdőzve megtagadta a mesterét. A nulladik lépés, mert Péter azt hitte, hogy ő gazdag és meggazdagodott. Péter azt hitte, hogy a mester mellett 3,5 évet eltölteni, na aztán az nagy szó. Csak Jézus többször is mondta neki, hogy figyelj, mert mindenkinek magának kell megszerezni az állóképességet. Ugye a tanítványok abba a hibába estek bele, hogy azt hitték, hogy azért, mert Jézustól 2 méterre vannak, azért már ők szentek. Nem. Nekik is küzdeni kellett volna. Nem. Ők aludtak. És Péter nem tett szert, 3,5 év munka alatt nem tudott, nem tett szert, nem figyelt arra, hogy lelki álhatatossága legyen, és ennek meg is lett a következménye. Ha szabad még egyszer visszatérnem a fizikai példához, ugye tudjátok, hogy 2 féle mozgás létezik. Az egyik mozgás, amikor valaki szeretné a betegséget megelőzni. Amikor valaki egészséges, kell mozogjon? Kell, mert ezzel megelőzi a később betegséget, vagy legalábbis sok-sok betegségnek az írmagvát kigyomlálhatja a szervezetéből. A verejtékezés, ugye a vérkeringés, az izületek állapota, az emésztőrendszer, az agy, az idegrendszer. A mozgás egy felfrissülést, regenerációt ad. Tehát én most a preventív mozgásról beszéltem, amikor azért mozgok, hogy ne legyek beteg. De van egy másik mozgás, tudjátok mi az? Akkor valaki már beteg. Mit fognak neki előírni? Hát nem azt, hogy feküdjön egész nap. Még az ízületi beteg embernek is, a gerincbetegnek is mit fognak előírni? Gyógytornát. Mégpedig olyan gyógytornát, ami az ő személyéhez, illetve az ő szervezeti státuszához igazított. Onnantól már megindul a gyógyítás, a gyógyulás, és a gyógytorna. A gyógytorna fájdalmas? Igen. Úgy tudom. Az előző sporttevékenység fájdalmas, a preventív, a megelőzés előtt? Nem. Isten művében 2 féle dolog létezik, 2 féle lelki torna. Az egyik, amikor valaki szeretné megelőzni a bajt, szeretné megelőzni a bűnöket, szeretné megelőzni a saját hibáit, és ezért dolgozni kezd, ezért olvasni kezd, ezért imádkozni kezd, mert jól tudja, hogy ha ezt nem teszi, meg baj lesz. A második, amikor valaki ezt nem teszi, és komoly, komoly válságba kerül az élete. És akkor Isten nem hagyja magára, de jóval fájdalmasabb tornát ír elő. És Isten népére úgy tűnik ez a második vár. Nem azért, mert ezt Isten akarja. Jézus azt mondja a Laodíceai levélben, hogy figyelj, én jót akarok neked. Szeretném, ha még mielőtt a baj bekövetkezik, te dolgozz ne. Szeretném, ha megtérnél. Megvannak a megoldási kulcsok, elmondom, Jézus elmondta. Egyébként megtehette volna Jézus, hogy azt mondja a Laodíceai levélben, hogy olvasd el a Bibliát, és megtudod, hogy mit kell tenned. Nem. Elmondta, hogy védj tőlem, ugye. Tűzbe megpróbált aranyat, szemgyógyítóért és fehér ruhákat, tehát Jézus újra evangelizál minket a Laodíceai levélben. Elmondta. De azt is mondja Jézus, hogy figyelj, mert hogyha ezt nem követed, akkor gyógytorna lesz a vége. Akkor, akit szeretek, azt megfeddem, és megfenyítem. Kérlek, légy buzgóságos. Kérlek, ha teheted, ha megérted ennek a lényegét, inkább most cselekedd a jót, amíg tart a ma. Később akkor is segíteni fogok, amíg csak tudok, amíg csak meg nem keményedik az ember szíve, Isten segít, de akkor már sokkal fájdalmasabb. Ó, hány ember élete sokkal könnyebb lenne, ha megszívlelni ezeket a tanácsokat. Tehát ez a 2 féle torna, ez a lelki torna, amit át kell gondoljunk, és a lelki álhatatosságra kell szert tennünk. Tehát mindezt azért mondtam el, mert aki rendszeresen, rendszerezetten él, aki megszívleli az Isten tanácsait, aki szabályszerűen küzd, és még egyszer mondom, napi szinten, tehát nem szombatról szombatra önmagában, hanem napi szinten fölveszi a kesztyűt, a bűnökkel, a kísértésekkel szemben, és Isten fegyvereit is természetesen, a szert tesz lelki álhatatosságra. Szeretném kérdezni tőletek, hogy Jézus Krisztus rendelkezett, ugye, ezzel a lelki álhatatossággal. Hadd kérdezzem meg, hogy Jézusnak mi volt a titka, ha meg lehet fogalmazni ezt. Így egy-két mondatban persze sok titka volt Jézusnak. Jézus jó reggel, tehát nagyon korán mondhatnánk hajnalban fölkelt. Én bízom benne, hogy mi korán föl szoktunk kelni. Én bízom benne, hogy az alvás számunkra nem olyan kísértés. Keresztény embernek egyébként nem csak az étkezést és hibágyat kell leküzdenie, hanem például az alvást is. Mert aki nem kell korán, ez csak egy példa a több közül, az egyszer az egész napját máshogy kezdi el. És Jézus megértette, hogy ő elbukik, hogyha ő nem kezdi a napot az ő atyával személyesen. És mivel zárta a napot Jézus, és volt hozzá akarat ereje, hogy amikor már mindenki aludt, ő még küzdött. Ezzel kezdte, és ezzel zárta a napot. És napközben folyamatosan fohászkodott. És Isten megadta neki az erőt. Jézus szüntelen az atyával élt. Mi reggel fáradtan ébredünk, hogyha mondjuk előző este is stresszesek voltunk, előző nap is, előző héten. Esetleg elolvasjuk a reggeli dicséretet. A család föl kell, imádkozunk együtt pár percben, gyorsan reggelizünk és indulunk. De elég ez? Elég ez? Elég ez ahhoz, amit Jézus mondta, hogy aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Ezek a gépies, megszokott reggeli kezdéseink vajon mennyire képesek minket összeköttetésbe hozni az Istennel? Én azt tapasztalom magamon, hogy nekem pusztán csak 10-15-20 perc kell ahhoz, hogy elcsendesedjek. Van, aki már ilyenkor be is fejezte az imát, és már megy is. Pusztán csak ahhoz, hogy elcsendesedjek, hogy ugye az ember, amikor fel kell, minden jár a fejébe, mit kell csinálni, el kell csendesedni. Tehát reggel szánni kell időt. Jó reggel, hajnalban, korán. És az a lelki kezdés, ami Jézusnak is a titka volt, ebben szerezzünk jártasságot. Nagyon fontos, hogy a lelki állhatatosság komoly, kitartó és évek alatt szokásszerűen gyakorolt rendszeres dolgoknak a függvénye és eredménye. Tehát aki évek óta így él. Emlékszünk ugye Dánielre és társaira? Ellen White többször is írja, hogy Dániel és a héber fiatalok annak köszönhették azt a nagyon erős lelki szívósságot, amire szert tettek, hogy ők gyermekkoruktól kezdve ezt gyakorolták. Persze nem mindannyian tehetjük ezt meg, hogy gyermekkorunktól kezdve gyakoroljuk, bármikor kezdjük el, ha csak pár hete, pár hónapja, próbáljátok ki, valamit már néhány hete csináltok. Milyen erősen kezd beleíródni a mi szívünkbe? Milyen erősen? Egyébként a biológusok szerint 3-4 nap kell ahhoz, hogy egy cselekvés már rendszert vigyen az életünkbe. 3-4 nap. De ha valaki még ennél is tovább csinálja, 3-4 hétig, hónapig, sőt évekig, akkor ez egy pozitív szokásként a szervezetbe beíródik. Szeretném felsorolni, hogy én a mindennapi életben miben látnám a kitartásnak az alapját. Szerintem ahhoz, hogy lelki kitartásra szert tegyünk, ahhoz először szellemi erőfeszítésre van szükség. Tehát szeretnélek kérni benneteket, hogy feszítsük meg a szellemi erőinket hétközben. Tehát ne csak a mindennapok robot munkáiba éljünk, ugye az, hogy munkába járunk. Az a veszély, hogy amikor valaki az iskolából kiszabadul, egyetemről, vagy bárhonnan, mi az, ami megszűnik? Ugye, amikor az ember az iskolából kiszabadul, tulajdonképpen betanított munkás lesz, nem? Mindenki. Valamilyen szinten. Még a legjobb mérnök is. Mert betanítják arra a munkára. Megvannak azok a sztereotípiák, hogy kell kiszámolni egy szalagnak a sebességét. A számítógép kiszámolja. Semmit nem kell csinálni a mérnöknek. Betanított munkások vagyunk. Egyszerűen olyan korban élünk, hogy leszeretnének bennünket szoktatni a gondolkodásról. A szellemi erőfeszítésről. Elvégzi helyettünk a gép, elvégzi helyettünk az autó, elvégzi helyettünk a számítógép. Tulajdonképpen csak gombokat nyomogatunk ezen a világon, nem? A telefonunkon, a számítógépen, a liften, és mi az, amit tennünk kell? Nincs erőfeszítés ezen a világon. Ellaposodik az életünk. Az Isten azt mondja, adok én neked olvasmányokat. De nem magyarázom el rögtön, gondolkodj és imádkozz. Hát az advent úttörők miért jutottak olyan magasra? Mert nem gombokat nyomogattak, és nem a tévét bekapcsolták, hogy milyen véleményemnek kell lenni, majd elmondja a műsorvezető meg a politikus, hogy én mit kell, hogy gondoljak. Ellen White és az advent mozgalom úttörői gondolkodtak, összegyűltek, könyörögtek egy ügyért, megfeszítették a szellemi és erkölcsi erejüket. Ezzel teltek a napjaik. És ez hiányzik, mint hogyha hiányozna. Hiányzik a közös szellemi erőfeszítés egy ügyért, az Isten ügyért. Nem azt mondom, hogy teljesen hiányzik, mert bizonyára megvan a gyülekezetekben. De valahogy mindannyian éljük a magunk, betanított életét. Vásárolunk, nevelünk, a megszokott módon csinálunk mindent. Elvileg tisztes polgárok vagyunk. De Isten azt mondja, vagy azt mondhatná, hiányzik az erő. Hiányzik az erőfeszítés. Mert nem állottatok ellene vérig, hogy ez a jó fordítás. Amikor nem küzdünk vérig, Jézus titka ez volt. Jézus minden nap nem sztereotípiákban gondolkodott. Tegnap így gyógyítottam, hát ma is így fogok. Tegnap megkentem a szemét iszappal, hát ma is megfogom. Jézus minden egyes embernél fohászkodott. Jézus minden egyes embernél magában, mert hát hangosan nem sőt volt, hogy hangosan is imádkozott, hogy hallják. De az emberekért, nem önmagáért. Jézus minden egyes embernél tisztán látta, hogy ő egy individuum, hogy ő egy egyéniség, hogy őt külön kell kezelni. Jézus nem gondolkodott sztereotípiákban, közhelyekben. Jézusnak egyetlen napja sem volt közhelyes, szokásszerű nap. Jézus minden nap úgy kelt fel, hogy ez egy egyedi nap. Itt egyedi emberekkel találkozom. És Jézus minden egyes embert külön kezelt. Az ördöngöstől Mária Magdalénáig. Minden egyes emberért külön imádkozott. Minden egyes emberrel külön foglalkozott. Jézus nem betanított életet élt. Jézusnak minden napja más volt. Minden napja új volt. Minden napja szent élekkel teljes volt. Jézusnak nem voltak formális cselekedetei. Mindennek megvolt a maga értelme és jelentősége. És amikor mondták neki, Jézusnak, hogy elfogyott a must, valamit csinálj, akkor sem azt tette Jézus, hogy hát elfogyott, akkor csinálok. Nem jött még el az én idő. Jézus tudta, hogy ennek is megvan a maga ideje. Nem szokásszerűen, mert az ember mit csinál? Elfogyott, hát hozok, ugye? Elfogyott, hát hozok. Jézus azt mondta, nem. Nem, majd. Amikor az Isten azt mondja, amikor a lélek indít. Jézus mindig megvárta ezt, visszatérve szellemi, kitartó erőfeszítés. Az első fontos gondolati kör, hogyan működik szerintem, illetve hát az ige is ezt tanítja, nagyon fontos ez a képzés. Soha semmilyen korosztály ne kövesse el azt a hibát, hogy nem képzi önmagát. Valahol, valamilyen szinten, valahogyan. Persze, nem azt mondom, hogy mindenki legyen közgazdás, vagy ügyvéd, vagy jogász. Nem ilyen képzésre gondolok, bár jelzem, bárki bármit, bármikor elkezdhet tanulni. Inkább az Isten igényének a képzés, képzettsége, és az ebben való fejlődés. Nem csak a Bibliát lehet olvasni, számos könyv van ezen a világon, ami nagyon hasznos. Persze nem szabad ugye a bizonyos irodalmakba belebonyolódnunk, bizonyos könyvekbe hát belemennünk, de számos, én azt gondolom, olyan könyv van, ami rendkívül építő. Számos olyan klub, mondhatnám, beszélgetés van a világban is, ahova el lehet menni, ahol embereket lehet építeni. Számos olyan bibliakör, előadás van, ahova nem csak azért kéne elmennünk, hogy mi meghallgassuk a Reisinger Jánost, hanem mert ott emberek vannak, és ott nekünk beszélgetnünk, ott nekünk küldetésünk van. És ha Istent megkérdeznénk, hogy Uram, mi a küldetésem ezen az előadáson, Isten nem hiszem, hogy azt mondaná, hogy semmi. Menj el, hallgass meg az előadást, és aztán gyere haza, olvassál tovább. Isten mutatna embereket. Isten mutatna küldetést. Csak hogyha nem kérdezzük az Istent, akkor nem tud mutatni. Szellemi, kitartó erőfeszítés, fizikai testedzés a második gondolati kör, amiben én azt látom, és nem szabad, hogy figyelmen kívül hagyjuk, azért ne felejtsétek el, mi ebben a világban, anyagi világban élünk. Nagyon-nagyon rossznak tartom, amikor hívő emberek csak úgymond lelki világban élnek, nem materiális világban élnek. Gondoljátok meg, aki túlsúlyos, annak az élete nehezebb, nem? A túlsúlyosabb embernek az egész élete nehezebb, mert azáltal, hogy neki arrébb kell lépnie egy lépést, ő 50 vagy 60 kilóval többet emel, nem? Annak az embernek, aki túlsúlyos, vagy magas vérnyomása, vagy bármilyen betegsége van, nehezebb az élet. És akinek nehezebb az élet fizikailag, az az ember nem tud másokért olyan hatékonyan dolgozni. Fizikai világban várja a mi szolgálatunkat, ezért rendkívül fontos, hogy a mi fizikai életünkben is maximumot nyújtsunk. Ez szerintem nem eretnekség, nem valami fajta materiális gondolkodás, teljesen természetes, hogy nekünk sportolnunk kell. Teljesen természetes, hogy nekünk vigyázni kell a keringésünkre, az izmainkra, mert az értelmünk is ettől függ. Teljesen természetes, hogy az emberi szervezet az egy esztétikum, és azt tudjátok, az emberi test. Amikor ti emberekhez elmentek látogatni, azok mit fognak csinálni először? Rátok fognak nézni, nem? Az arcotokra, a bőrszínetekre, mindenre. Az arc mimikátokra, hogy néztek ki, hogy milyen a felépítésünk, hogy milyen a mozgásunk, az emberek el kell fogadjuk. Ez alapján is fognak valamilyen ítéletet alkotni, hogy mi hogy nézünk ki. És hogyha mi hirdetjük az igét, de közben nem figyelünk az egészségünkre, akkor valaki megkérdezheti, hogy hát a mi testünket nem az Isten teremtette? Akkor miért nem tiszteljük ezeket a törvényeket is? Nagyon fontos ez is, a fizikai testedzés, az érzelmek kordában tartása. Hát még egyszer, szellemi kitartás, fizikai kitartás, érzelmi kitartás, uralkodni a vágyainkon, uralkodni az étvágyunkon, uralkodni az indulatainkon. Kitartás a munkavégzésben, kinek mi a munkája. Ezt azért mondom, mert a munka, ugye ahogy mondtam korábban, egy picit sematikussá válik idővel. Aki 10-20-30 éve ugyanazt a munkát végzi, én nem hiszem el, hogy nem sematikus, vagy legalábbis nem kell küzdeni. Meg kell értenünk, hogy minden nap új napra ébredünk, hogy az ajándék. Minden munkát meg kell becsülnünk, és ha valaki már 20 éve, 30 éve ugyanazt csinálja, akkor is hálát kell érte adni. Mert ha az nem lenne, akkor nem tudnánk miből élni. Akkor más munkát kéne keressünk. Kitartás a munkában. És nem csak kitartani a munkában, hanem emberekért dolgozni is a munkahelyünkön. És végül, de nem utolsó sorban, sőt elsősorban, kitartás az Isten szolgálatában, a hitben, az imádságban. Ez az öt, amit szerintem érdemes átgondolni, tehát szellemi, fizikai, érzelmi, munkahelyi és szolgálatbeli kitartás. Aki ezekben, ebben az ötben megtanulja a kitartást, arra az igaz, mondja, hogy ő üdvözül. Ő üdvözül, mert ő mindvégig álhatatos tud maradni, mert megtanulta az életéből az engedelmességet, a kitartást. Pontosan tudja azt a sátán is, és Isten is ezért mondja nekünk, hogy szükséges a kitartás. Az ellenség ugye tudja, hogy aki nem kitartó, az nagyon hamar el fog bukni. Ugye említettem Péter esetét is, és több ilyen eset van a Bibliában, hogy az ember elveszíti a kitartását. Tudtok olyan személyt mondani, persze hát magatokban, aki nem várta meg a prófétát és áldozott. Akinek nem volt elég lelki erőfeszítése, aki bedühödött, aki azt mondta, hogy akkor is áldozok, pedig áldozni Istennek szép dolog? Hát persze, hogy szép. Istennek hozni áldozatot nagyon szép dolog. De szabályszerű. És Saul, ugye őről beszélek az Ószövetségben, Saul nem várta meg Sámuelt. És aztán meg lett ennek a több rétű következménye. Ismerjük a magvető példázatát. Ugye van egy olyan mag, amelyik ugyan ki kell, de amikor jönnek a tövisek és a próbák, meghasonlik. Nagyon sok ember van a világban, és sokszor a vallásokban is, és sajnos meg kell kockáztassam, akár a mi közösségünkön belül is, magunk szívét kell megnézzük, hogy milyenek vagyunk-e, akik Istent követjük, de hogyha valami nagy próba ér, akkor azért elgondolkodunk, hogy hol is vagyok, és miért is vagyok itt. Amikor az ember próbák érik, az ember meghasonlik, ez egy természetes dolog is valahol az emberi természetben, lázadunk az Isten ellen sokszor, de Jézus mondja, hogy van egy olyan mag, van egy olyan viselkedés típus, aki megbotránkozik az Istenben, amikor a próbák érik. Pedig a Biblia azt mondja, hogy a próbákat nem azért kapjuk, mert Isten a próbákban örömét látja, hanem mert ugye a kékek és a sebek távolítják el a gonoszt. A Biblia arról tesz bizonyságot, hogy Isten azért adja a próbákat, hogy meglássuk, mennyire vagyunk kitartóak a hitben. Hát Jób is ezért kapta, nem? Azért kapjuk a nehézségeket, hogy meglássuk, hogy mi lakik a szívünkben. Mert ha mi sok pénzt kapnánk az Istentől, ha nekünk szép villánk lenne, ha nekünk 2-3 autónk lenne, és nem lenne gondunk az életben, és mag egészségesek lennénk, ugyan ki gondolna a rosszra, nem? Ugyan ki gondolna arra, hogy mi ellenséges területen élünk? Szépen berendezkednénk ebben a világban. Még vallásosak is lehetnénk, akár, de azért mindig arra gondolnánk, hogy azért nekünk megvan mindenünk, békességünk van, nyugalmunk van, az Isten megáldott, de ki tanulja meg az álhatatosságot? Senki, ilyen helyzetben senki, ezért Isten próbákat léptet életben. Jézus Krisztusnak a véleménye van a nem kitartó emberről. Amikor az emmauszi tanítványok hazafelé indultak és hazafelé mentek szomorúan, ugye emlékszünk, Jézus csatlakozik hozzájuk, és mit mond nekik? Csak azért említem ezt, mert az Emmauszi tanítványok, én úgy gondolom és úgy tudom, hogy nagyon komoly tekercs olvasók voltak, biblia olvasók voltak. Sok mindent ismertek, sokat beszélgettek Istenről. Az Emmauszi tanítványok nem világi emberek voltak. Nem gonosz emberek voltak. Nagyon komoly, nagyon tisztességes, hívő emberek. És Jézus azt mondja nekik, balgatagok és restszívűek. Nagyon komoly gondolatok ezek. Ahogy Jézus megfedi őket, persze, ezt ne úgy értsük, hogy hát ilyen csúnyán, hanem megmentő szeretet. Óti balgatagok és restszívűek mindazok elhívésére, amik a proféták, ugye megváltóról mondtak, és aztán tanítani kezdi őket. Tehát Jézus soha nem úgy, hogy megfed, mint az ördög, hogy vádol, aztán magunkra hagy. Megfed, és már mondja is a megoldást. Megfedte őket, de már mondta is, és a Mózestől kezdve a prófétákat elkezdte mondani. De előbb megfedte. Balgatagok és restszívűek. Igen, Istennek a véleménye az emberről, hogy balgatagok és restszívűek, ha nem kitartóak. És az Emmauszi tanítványok nem tudtak várni. Nem voltak kitartóak a hitben. Szeretném kérdezni tőletek, hogy a teremtett világban láttok valahol lustaságot? Persze az elbukott, mondanám, hogy az elbukott földön van egy pár ragadozó, amelyik elég lustává vált. De ha megnézitek a rovarok világát, a hangyák világát, a méhek világát, a természetben én amennyire szétnézek, szorgalmat látok. Pontosságot, egyensúlyt és szorgalmat. Láttatok-e már olyan rovart, amelyik, vagy egy olyan hangyát, amelyik a cságrágójából eldobja a morzsát? És azt mondja, hogy dehogy viszem, a kollega ott viszi. Dehogy fogja ezt mondani. Saját testtömegének akár háromszorosát, vagy még többszörös, vagy talán tízszeresét, nem tudom hányszorosát elviszi. Akkor is, ha mellette ugyanakkor a morzsát cipel a másik. A rovarok világában nem találtok lustaságot. A teremtett világban csak szorgalom van, és maximalizmus, jó értelembe véve, maximalizmus. És Isten is maximumot vár tőlünk. A teremtett világban maximális teljesítménnyel működik minden. Minden. És mindenki maximális energiát fordít, egyetlen egy lény van ezen a bolygón, aki szándékosan nem törekszik erre, az ember. Aki inkább választja a könnyebbik megoldást, és ugye hozzáférhetővé teszi a munkát mások számára is, de szeretném kérdezni, hogy ha már a természetnél tartottam, a teremtő, és igazából ez a kulcs gondolata szerintem ennek a kérdéskörnek, hadd kérdezzem meg, hogy a teremtő maga, már Jézusról már szóltam, mutatott nekünk példát? Igen. Ha megnézitek, az Isten tökéletesen a saját képességei szerint dolgozik. Hadd kérdezzem meg, hogy az Isten mit adhatott volna az emberért ennél többet, mint amit most adott nekünk. Az Isten önmagával szemben maximalista? Hadd kérdezzem meg. Jó értelembe véve. Én úgy gondolom, aki az ő fiát úgy, ahogy van, engedi, hogy az őt megtagadók megfeszítsék, hogy rugdossák, hogy ostorozzák, hogy arcul verjék ököllel, hogy patakokban ömlik a vér az ő hátából, miközben nem tehet róla. Az az Isten, aki ezt megengedi, hogy az ő fiával ezt tegyék, az az Isten azt gondolom maximumot nyújt, nem? Maximumot nyújt. Nem angyalt, isteni szemét, az ő fiát. És az atya ugyanúgy szenvedett, mint a fia. Jól tudják a szülők, hogy miről beszélek. Az Isten önmagával szemben maximálisat vár el, és maximálisat nyújt. Mert megadja az esőt, mert megadja a napfényt. Isten fenntartja ezt a bolygót. Isten sátán sem pusztítja el. Isten maximalista önmagával szemben. És azt várja, hogy mi is azok legyünk magunkkal szemben. Hogy ne elégedjünk meg a 80%-kal, hogy ne elégedjünk meg a lustasággal, 100%-ot nyújtunk. Ezt várja. Nem azért, mert ő ilyen kérlelhetetlen kinyúl, hanem mert tudja, hogy aki 90%-ot fog nyújtani, az elbukik. Mert aki mindvégig álhatatos marad, Jézus azt mondja, aki mindvégig 100%-ot tud nyújtani, az üdvözül. Valamilyen szinten tehát azt mondjuk, hogy könnyű üdvözülni, mert ezek a szabályok érvényesek. De valahol azok, tehát az is igaz, hogy azok nem üdvözülnek, akik nem tudják az ő képességeiket teljesen kiélni. Jézus földi élete során maximumot nyújtott. Hát még lakása sem volt. Jézus mindent megtett csak hogy szolgáljon nekünk, mert az embernek fia nem azért jött, hogy ő szolgáljon, hogy ő neki szolgálnak, hanem hogy ő szolgáljon. Hadd kérdezzem meg, Krisztus ezen a földön maximumot nyújtott? Igen. Szolgált. Az Isten szolgált a teremtményeinek. Szolgált. Miközben Sátán azzal vádolja, hogy ő kényúr, és ő neki kell szolgálni. Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Mondhatnám így is, legyetek kitartóak, amiként a ti mennyei atyátok és a ti istenetek kitartó. Isten tehát nem vár tőlünk olyat, amit ő ne tett volna meg sokkal jobban, mint ahogy tőlünk várja. Isten maga mutatott példát az álhatatosságról, a kitartásról, de hadd hozzam példaként a hitbeli hősöket. Kérdezném Ábrahám. Ábrahám mitől lett hithős? Mert kitartó volt. Ha valakinek el kéne hagynia mondjuk nyugodt és békés otthonát a központi fűtéssel, a meleg vízzel, és el kéne menni olyan helyekre, mint mondjuk most Afrikában, Ázsiában van veszélyes, fertőző területekre. Hát nem szívesen hagynánk ott. Azért féltenénk a saját bőrünket. És Ábrahám elhagyta Ur-Kasdimot, és elment. Megtette, és Isten megajándékozta azzal, amivel megajándékozta. És József a börtönben kitartó volt, igen. És Mózes kitartó volt, igen, kitartó volt. Nehogy elfeledkezzünk arról, hogy bár Mózes a 40 év végén elvesztette a türelmét, de 40 évig nem. Pozitív jelentése is van ennek. 40 évig. Próbáljatok meg hordozni egy népet, aki meg akar kövezni, aki meg akar ölni, aki mindig titeket vádol azért, ahol vannak, miközben ti pontosan tudjátok, hogy maguk tehetnek róla. Hordozatok egy ilyen népet egy hétig, egy hónapig, egy évig, mondanám 10 évig, 40 évig. Szóval Mózesről maradjon meg a fejünkben, hogy a világ legszelidebb embere volt. Igen, elvesztette a türelmét, 40 évig nem. Vagy 38 évig. Fontos tudnunk, a nagy hithősök azért váltak hithőssé, mert türelmesek voltak. A nagy hithősök azért váltak nagy emberekké erkölcsileg, mert álhatatosak voltak mindvégig sok esetben. Egy Jósiási reform, egy Dániel, egy Pál apostol, János apostol Pátmosz szigetén. Mi mit csináltunk volna Pátmosz szigetén? És János apostol ott kapta a jelenések könyvét, mert kitartó volt, és megvárta, hogy Isten szóljon hozzá. Egy olyan helyen, ahova rabokat küldtek. Kedves gyülekezet, értsük meg, az egyik legfontosabb erény a kitartás. Az, hogy az ember álhatatosan tud küzdeni, és az éberség. Jézus sokszor mondta, hogy virrasszatok, ne aludjatok, virrasszatok. Mi tehát a megoldás? Nem szabad felháborodnunk, ha minket kísértések és próbák érnek. Mert jelenkorunkban még nincsen komoly harc, azt mondhatjuk. Én úgy fogalmaztam ezt meg magamnak, hogy ez, amit most élünk, ez a pár év, ez tulajdonképpen nem más, mint gyakorló pálya. Tanuló pálya. Ha most ti elbuktok, ha most mi elbukunk, álljunk föl és menjünk tovább, és vonjuk le a tanulságokat. Inkább most bukjunk el, amikor ilyen szépen süt a nap, amikor még nincs üldözés, amikor még nem zárult le a kegyelem idő, most bukjunk el. Értsétek jól, amit mondok. Mind később. Mert aki most nem bukik el, vagy legalábbis nem próbálja meg az Isten minden oldalról őt, azt meg fogja próbálni úgy is az idő, hamarosan. És akkor viszont elbukik. Tehát ahhoz, hogy megtudjuk, hogy egy fa örökzöld, ahhoz mit kell csinálni? Be kell tenni, mondjuk a fagyasztó szekrénybe. Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy egy növény örökzöld, ahhoz teljesen olyan körülmények közé kell tenni, mint amilyenben majd télen fog kerülni. Nem? Ezért Isten olyan próbák közé helyez minket ma, vagy hasonló típusú próbák közé, amiben megismerjük, hogy majd, ha eljönnek a nehéz idők, hogyan fogunk reagálni abban az esetben. Tehát Isten gyakorló pályát ad nekünk. És aki most elbukik, az ne sírjon, vagy ne ezért sírjon, hanem
ne terüljön el, hanem örüljön és örvendezzen. Mert Isten megmutatta, hogy az ő szívében mi van, és ha megtanulja az engedelmességet és kitartásra teszel, ebben a kísértésben az idők végén nem fog elbukni. És Isten, mint egy soros kapcsolásként az életünkbe egymás után adja a próbákat, a típus próbákat, azért, hogy az utolsó időben, ha jönnek ilyen típusú próbák, mindenkinek más, ne bukjon el. Ezért örüljünk és örvendezzünk, mert Isten szeretné, hogy mi üdvözüljünk, és az örök életre eljussunk. De végezetül van néhány olyan jellemhibánk, gondolkodási hibánk, ami miatt mi nem törekszünk a kitartásra. Az egyik a magabízás. Szeretném tényleg még egyszer Pétert mondani, a magabízás, az önismeret hiánya nagyon-nagyon eltávolíthat minket a kitartás keresésétől. Amikor azt hiszük, hogy meggazdagodtunk, akkor vigyázzunk, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne esse. Nem gazdagodtunk, meg értsük meg, mert lelki gazdagságunk nem biztos, hogy van, csak szellemi gazdagságunk. Nagyon kell figyelni, nehogy eredménycentrikusan gondolkodjunk, nehogy azt higgyük, hogy akkor van jó eredmény, hogyha az emberek számában is látjuk ezt az eredményt. Az eredménycentrikus gondolkodás is visszavet a kitartásban. Hányszor hallom én is, hogy gyülekezeteink nem növekednek, hát valami hiba van a munkánkban. Ez lehetséges, hogy a munkánkban valami hiba van. De nehogy valakit visszavessen a kitartásban, mert Jézus, amikor dolgozott, voltak gyümölcsei? Hát nagyon kevés. Az emberek sokan követték, aztán mi történt? Egy nagy galileai válság, nem? Az emberek jó része elment. De pünköstkor beérett a mag, és sok ezer ember követte őt. Nagyon vigyázzunk a világ dolgaiba való túlzott belekeveredéssel, az egyéni kitartói ma élet minőségével, hiányával, a másokért való küzdelem, az életünkben mennyi jelenik meg, mit érezünk másokért, mit érezünk a gyülekezeteinkért, hogy Isten ügyét magunkénak érezzük-e, mindezek vajon mennyire visznek közel az Istenhez. Szeretném azt kívánni mindannyiunknak, hogy gondolkodjunk el ezen az egy igeversen, hogy aki mind végig az utolsó percig állhatatos marad, az üdvözül. Gondolkodjunk el ezen, és mivel egy-egy ilyen prédikáció nem alkalmas arra, hogy felvetítse az utolsó idők nagy próbáit. De gondolom, hogy ti is emlékeztek arra, amikor Jézus mondta, hogy az utolsó időben mindenkornál nehezebb lesz. Nekem ez elég, hogy ezt olvasom. Minden korszaknál nehezebb lesz. Ezért olyan mérvű kitartásra lesz szükségünk, amivel szinte biztosan mondhatom, ma egyikünk sem rendelkezik. Ezt én kimerem mondani. Ma egyikünk sem rendelkezik. Ha ez igaz, amit én most mondtam, akkor baj van. Ez azt jelenti, hogy ha most jönne a próba, elbuknánk, és nem üdvözülnénk, és ez nagy baj. De mivel nem most jön a próba még, és nem most zárul a kegyelem idő, ezért van még időnk, nem tudjuk mennyi. Amíg tart a ma. Ha tehát üdvözülni szeretnénk, ha lehető leggyorsabban el kell kezdenünk a kitartó élet gyakorlását, az álhatatos küzdelmet, a jövőben, a végidőben minden ezen fog múlni. És az Isten adja meg nekünk, hogy ebben fejlődjünk. Amen. Megváltó Istenünk, szerető édes atyánk, tudjuk és érezzük, hogy a szenvedés nem tőled van, de te beépíted a te tervedbe. Istenünk, köszönjük a lehetőséget, hogy hihetünk a te megváltói kegyelmedben. Istenünk, köszönjük, hogy te megfeddesz bennünket, és nem úgy viselkedsz, mint a világ, aki ígérget nekünk, és azt ígéri, hogy boldogság és öröm vár ránk, ha semmit nem teszünk érte akkor is. Te azt ígéred, hogy boldogság és öröm vár ránk, ha teszünk érte, mégpedig kitartóan, mégpedig teljes erővel. Olyan teljes öröm vár ránk, ami példátlan, és ami elménkkel fel sem fogható. Istenünk, tudjuk, hogy nem a mi erőnk viszel minket az üdvösségre, de a mi erőnk neked, amit teszünk, az jogalapot jelent, hogy segíthessél, és hozzátedd azt a nagy részt, amit mindig is hozzáteszel. Istenünk, azt kérjük, erősítsd meg bennünk a kitartást, vedd el tőlünk a gyengeséget, az erőtlenséget. Minden szempontból adj nekünk friss erőt, hogy amiket félbehagytunk ebben az életben, azokat most mi hamarabb tovább vigyük, befejezzük teljes erővel, Istenünk, adj ilyen erőt, ilyen kitartást, ilyen mindent elsöprő akarást a te műved építéséért, emberek javáért, a te fiadért, aki ugyanígy élt ezen a földön. Amen.